Megnézzük, hogy mivel fűtsünk, hogy lehet a legjobban járni ilyen rezsiárak, energiaárak mellett. És ebben a segítségünkre dr. Lederer András János, egyetemi docens, energetikai igazságügyi szakértő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
No, az első kérdés, lehet, hogy rossz témát bonzolgatunk. A fűtéssel kell inkább foglalkozni, annak a vagyon nagyobb hasznossága, vagy inkább koncentráljunk a szigetelésre? Mit gondol erről?
Valójában a legnagyobb probléma az, hogy az emberek évek óta Magyarországon mindig egy nyomon járnak. Tehát vagy legyen szénfűtés, aztán legyen fafűtés, aztán legyen olajfűtés, mindenki olajtartást csinált, aztán legyen gázfűtés, akkor van a gázosítás, most megjön a gázszalamítás. Tehát valójában az lenne a legjobb, hogyha mindenki komplexen, összességében vizsgálná meg, hogy ott adott szituációban, az ott a helyen mit kell csinálni. Ugye most mindenki napelemlázban szenved, ami megint csak nem helyes, mert igaz, hogy 14-15 évig ad áramot, de már az elektromos művek nem bírja, viszont 15 év múlva hova teszik azt a sok szennyezőanyagot, ami napelemből van. Tehát valójában minden esetben meg kell vizsgálni az adott szituációt, meg kell nézni az épület energetikai viszonyát, meg kell nézni a környezetét, és akkor lehet látni, hogy a környezetből honnan tudok olcsón energiát szedni. A talajvízből, vagy a talajból, vagy netán a levegőből. A legnagyobb probléma az, hogy ugye a kereskedők azok mindig beszállnak a ringbe, és össze-vissza hazudozva megpróbálnak elsózni az embereknek mindenfélét. Most például mindenkinek el akarják sózni a napelemeket, meg el akarják sózni a levegős hőszivattyúkat, anélkül, hogy ott komplexen megvizsgálnánk, hogy mit kell csinálni. Tehát menetrend, épületről energiatanúsítás, a környezetében meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami onnan tudok energiát szedni, ha hőszigetelem a házat, mennyire olcsó fűtőberendezést tudok betenni, vagy ha olcsó fűtőberendezést tudok betenni, akkor lehet, hogy nem is kell annyira hőszigetelni. Hogy mondjak el egy példát. 12 évvel ezelőtt terveztem Pécerre egy 47 apartmanból álló kis lakótelepet. A közepére terveztem egy nagy tavat, és az minden apartman erre néz. És geotermikus rendszer van ezen a pécsi lakóparkban. Meg lehet nézni, bárki elmehet, párhuzamos utca 1 Pécelen. És ott van egy nagyon aranyos piroska néni, aki elektromérnök, és ő az, aki felülvizsgál ezt a valamit. Mondanom se kell, hogy ez a 47 apartman 2 hét alatt fogyott el, mert hát mindenki úgy él a túlra nézve, mintha saját nyaralójában lenne. De kialakítottam direkt egy viszonylag nagy felületet, ahol napelemet meg napkollektort kell majd föltenni. De akkor, amikor már költöztek be az emberek, akkor azt mondták, mindegy, menjünk, költözzünk, lakjunk, majd aztán...
Majd valamikor.
Igen. Tavaly kint voltam, és megkérdeztem Piroska nénitől, nagyon értelmes villamos mérnök, nyugdíjas, aki ott a ügyeket intézi. Piroskéné, ott miért nincsenek még fönn a napelemek, meg a napelemek? Szóval András, értse meg, egy darab 65 négyzetméteres apartman, havi 3500 forintért fűt, melegvizet csinál. 3500. Nem hajlandók már az emberek napelemet föltenni. Tehát vannak szituációk, amikor a napelem a megoldás, mert mondjuk van egy-két elektromos autó garázsban, de van, amikor nem a napelem a megoldás. Tehát a legfontosabb mindig, hogy komplexen kell vizsgálni a dolgot, komplexen kell megnézni az épület adottságot, az épület körüli dolgokat, meg a lehetőségeket, meg egyéb paramétereket. Ha ezt így komplexen vizsgáljuk, akkor mindig energiatakarékos házakat tudunk létrehozni. Életem egyik legszebb munkája volt az Velszbe, Aberystwythbe, ahol olyan épületet kellett tervezni, aminek a szerkezete öltözött vert között. Tehát gyakorlatilag a falszerkezet, úgy működött, hogy dupla volt a falszerkezet, és volt az első rétegben alul felül az első réteget ki lehetett szellőztetni úgy, hogy alul meg fölül volt egy-egy csappantyú. Amikor ezt a csappantyút becsukták, akkor ez a légréteg, ez hőszigetelt. De amikor azt akarja, és ez ilyen fekete bazaltkő volt a burkolat, hogy szívja az energiát a napot, és akkor, amikor kinyitották a csappantyúkat, akkor az épület előtt ugye dupla szerkezet szellőztetett, tehát akkor szellőztette a...
Akkor húzat volt, és akkor kicsit hűvös volt. No, nagyon megy az időnk, és ugye oké, a legtöbben sajnos egy adottságot készen kapnak, amikor lakásba,
egy házba. Fontos, ugye, akkor fölmérni, hogy mit lehet csinálni.
Igen, de ilyenkor, és akkor menjünk végig a különböző fűtési módokon, ha már adottság. Ilyenkor ugye most a gáz az első számú közellenség. Lassan úgy érzi az ember, hogy mindenképpen aki csak teheti, szabaduljon meg a gázfűtéstől. Ez mennyire jó döntés, vagy mennyire rossz döntés?
Ez megint ez a one way track, tehát az egyúton járni. Tehát adott esetben lehet, hogy van egy épület, és hogyha lecsökkentem a gázfogyasztást arra a minimumra, amikor még olcsó gáz, akkor lehet, hogy érdemes betenni oda egy hőszivattyút, vagy érdemes betenni valamit, amivel lecsökkentem a gázfogyasztást a minimumra, tehát hogy olcsó legyen, és akkor ez a megoldás. Uh-huh. Na most a másik dolog, ami nagyon fontos, nekem az agyamat megváltoztatta, a gondolataink megváltoztatta Zürichben az egyetemen, ahol gyakorlatilag a Zürich egyetem alá körfolyosót építettek, ahol szondák vannak. Ezekben a szondákban tárolják be a Zürich egyetem összes hulladék energiáját nyáron. Pisi, kaki, melegvíz, napkollektor, minden. És ezt az energiát, amit oda betárolnak, ezt télen hasznosítják.
Nagyon jó.
És akkor, amikor megkérdezte, 16-an voltunk ott, minden országot képviselte valaki, 16-an voltunk ott, akkor a bulgár megkérdezte, na és ez maguknak mikor térül meg? Mert azt mondta a vezető, tervező, prof, na látja maguk, ezért soha nem lesznek gazdagok. Mert minket soha nem az érdekel, hogy valami, főleg a fűtésnél mikor térül meg, minket az érdekel, hogy ha van pénzünk, és ebbe befektetjük, hány százalék kamatot hoz ez nekünk.
Aha.
Ez a beruházás nekünk 19-20% kamatot hozott. De hogyha magának van olyan helye, ahol 25% kamatot hoz, akkor vigye oda a pénzét, ne ide. Tehát valójában nagyon rossz nyomon jár az, aki csak a fűtési rendszernél van, az a kérdés, hogy mikor térül meg. Az autónál nem kérdezi, a brilliáns gyűrnénél nem kérdezi, karoránál nem kérdezi, csak mindig a fűtés.
Aha. Igen. Na, a következő, ami most nagy hype, ugye tűzifa mizéria van, sokan ezzel próbálják kiváltani a gázfűtést és lejjebb szorítani a rezsit. Ez mennyire hatékony megoldás? Mondjuk egy cserépkáját gyorsan, vagy egy kandalót beüzemelni gyorsan?
Emlékezzünk vissza, hogy pár évvel ezelőtt kiszűrték, hogy ne legyenek szénfűtés, ne legyen fafűtés, meg füstöl, nem lehet levegőt kapni, széndioxid megy a térbe, rontjuk a légteret, meg egyebeket. Most ezt miért felejtettük el egy perc alatt?
Hát mert nem szeretnénk fázni.
A prioritások megváltoztak, gyanítom. Igen.
Ezért nekem megvan az 1947-ben megjelent magyar élet és tudomány, ahol le van írva, hogy a jövő atomerőművel áramot kell csinálni, ezzel pedig hőszivattyúkat kell üzemeltetni, mert borzasztó sok energia van a földbe, borzasztó sok plusz energia van a levegőbe, és ezeket az energiákat kell kihasználni, de olyan tiszta energiatermelőket kell csinálnunk, ami nem füstöl, nem szennyezi a környezetet, stb. Stb. Vannak olyan faluk, ahol van olyan panzió, de nem lehet ebbe a panzióba aludni, mert a füsttől az ember megfullad, ahol mindenki fával függ. Tehát ez a fatüzelés is csak egy bizonyos szintig jó átmenetileg. De ugyanakkor, ami a legborzasztóbb, hogy az embereket abszolút nem érdekli az a sok-sok hulladék energia, amit elereszt, és nem vassza. Mondok egy példát. Akkor, amikor a vizet kiveszem a talajból, ugye a talajban 14 fokos víz érkezik meg nekem az ivóvíz a házamba. Ezt felmelegítem 40-45 fokra, hogy tudjak zuhanyozni, vagy tudjak fürödni. Akkor amikor ez olyan 40-45 fokos víz, ebben megmosakszom, és amikor olyan 35 fokos ez a víz, akkor leengedem a lefolyón. Minden ember egy nap 50 és 100 liter forró vizet enged le a lefolyón, aztán ez a lefolyó ugye elmegy a Dunába, mondjuk van, ahol a Dunába, van, ahol máshova, ahol ilyen banán, meg egyéb nő, mert ott gőzölög a Dunába, ahol ez a lefolyó vízbe megy. Ahelyett, hogy ezeket a vizekből az energiát megint kihasználnám, kivenném bele az energiát, és nem kiengedném a lefolyóba. Most gondoljanak bele abba, hogy hány ember van, hányszor 50 liter forró vizet engedünk.
Az mennyi energia, igen.
És ahelyett, hogy ezzel foglalkozunk, igen, megint az a borzaszt, hogy az emberek mindig azt keresik, mit lehetne még meggyújtani, mit lehetne még meleget csinálni, de nem azzal foglalkoznak, hogy az egyébként hulladékenergiát hogyan lehet újrahasznosítani. Most ez a hulladékenergia, meg a környezetenergia, meg az épület, nagyon sokszor van az, hogy van egy épület, amivel megbíznak, hogy mérnök úr, ezzel kéne valamit csinálni, és akkor én most veszek bele hőszivattyút. Ez egyébként ez a divat most a leleges hőszivattyú.
Erről is érdekel egyébként a véleménye, hogy a hőszivattyú őrület, mert ugye a split klímák, ami levegő-levegő hőszivattyú, az is egy nagy hype mostanság, miképpen a többi hőszivattyú is.
Ami alapvető itt a levegős hőszivattyúknál. Nagyon sokféle levegős hőszivattyú van. Nagyon sokféle, csak az a baj, az emberek csak azt a szót ismerik, hogy levegős hőszivattyú, és tök mindegy nekik, hogy akkor melyiket veszik meg, attól függ, hogy a kereskedő hogy hűíti be őket. Nagyon fontos szabály. Minden kereskedő azt mondja, japán készülék. Japánban nem csinálnak olyan hőszivattyút, amit Magyarországon forgalmaznak. Ezeket a japán által neveket adott Daikin, Panasonic, LG, stb. Ezeket mindezek a cégek a nevüket adják, de ezek a hőszivattyúk mind Malajzián készülnek, vagy Shenzhenbe, Kínába készülnek. Tehát amikor valaki ilyen hőszivattyút akar venni, mindig az eladótól kérjen legalább 3 címet, ahol ez 5 éve működik. És oda menjen el, kérdezzenek, hogy működik, van-e rá garancia, milyen zajos, stb. Mint igazsági szakértő, 2 hetente rendel ki a bíró egy-egy ilyen berendezés zajmérésére, ugyanis 35 decibelnél a szomszéd ablakában nem lehet magasabb zaj, de mivel ezek az Ázsiából érkező olcsó levegős hőszivattyúk 72 decibellel működnek, ezért ez nem más, mint a mosógép centrifuga üzemmódban.
Kiváló kollégánk Várkonyi Gábornak a szomszédságába telepítettek egy ilyet, és panaszkodik nekünk, hogy folyamatos monoton zaj áramlik be hozzá.
Ez nálunk is így van, az talajszondás hőszivattyú, nem tudom, jól mondom-e a kifejezést, de az is folyamatosan, tehát télen-nyáron dolgozik a ventilátor, és van egy állandó alapzaj.
Mondjuk a talajszondás hőszivattyúban nincs ventilátor.
Akkor lehet, hogy én... akkor valami ilyesmi, de valami ventilátor folyamatosan megy, az biztos.
Igen. Na most a másik dolog, hogy ugye még egy dolog. Ha már jártak maguk Ázsiában, én hosszú ideig Tokióban az egyetemen voltam.
Még sajnos.
Gyakorlatilag bejártam azt az egész részt. Uh-huh. Gyakorlatilag Tájvánon, Japánban, Malajzián, stb. Sokkal több robogó van, mint ember. Kurvára nem érdekli őket a zaj. Csak hogy minél olcsóbb kütyüt kapjanak, mert egy aránylag szegény emberek. Aha. Na most ráadásul 0 fok alatt nem nagyon van
hőmérséklet
ezekben az országokban, ezért ezek az olcsó Ázsiából gyártott hőszivattyúk, levegős hőszivattyúk 0 fokra vannak tervezve, de hogy Európában is lehessen őket működtetni, beletekernek egy elektromos fűtőpatront, és ez az elektromos fűtőpatron 0 fok alatt bekapcsolt, tehát ezek a készülékek nagyon olcsók, de nagyon drágán működnek, mert uh-huh. Európában nem 0 fok a minimális hőmérséklet. Most vannak a német hőszivattyúk, például ez az Alpha Inotec, ahol gyakorlatilag drága maga a készülék. És egy ilyen német Alpha Inotec hőszivattyú súlya 300-400-500 kiló, ami kint van a kertben, ami szedi a levegőt. Az ázsiai gépek 80-100 kilósok, tehát anyagukban is kevesebb van. Na most ezekben a német Alpha Inotec gépekben majdnem 1 méteres ventilátor forog nagyon lassan, hogy ne legyen hangja. És mínusz 20-ra van tervezve, tehát ezek mínusz 20 fokig nem elektromos fűtőpatronnal járnak. De drága. Tehát drága a vásárlás, de gyakorlatilag hosszú távon a legolcsóbb nem működik. Tehát például Egerben van egy nagyon híres, jó nemű ügyvéd úr, Mosóci ügyvéd úr, 12 éve lett nála berakva egy ilyen alfajönetek hőszivattyú, rögtön a gáz levágatta, és valójában tavaly szilveszterkor felhívott telefonon, hogy szia András, kocintok itt a legjobb barátommal. Mondom, ki a te legjobb barátod? Hát a levegős hőszivattyú, mi 12 évét nálam működik, és akár hiszed, akár nem, 12 év alatt hozzá se kellett nyúlni. Tehát borzasztóan fontos az, hogy az ember nem baj, hogyha profi berendezést vesz, utána az 15-20 évig az
működik.
Még mindig sokkal jobb, mint ha gyakorlatilag valami olcsó,
igen,
jó nevű ázsiai gépet vesz. Tehát fontos, fontos, a legfontosabb. Amikor az emberek elmennek éppen levegős hőszivattyút venni, olyan van még egy dolog, mivel ezek az ázsiai levegős hőszivattyúk zajosak, ezért az emberek általában kiteszik a kerítésbe, ahogy az utcára zajuljon. nem egyszer ellopják, mert könnyű ellopni, meg kint van a kerítésben.
De
sokszor volt az, hogy gyakorlatilag ha kiteszik a kerítésben, de négy csavart le kell csavarni, és viszik el. Tehát nagyon fontos az, hogy azok elmennek az emberek a kereskedőhöz, ha már ott tartanak, hogy levegősre szivattyú, mindig a kereskedőtől kérjenek legalább három címet, ahol öt éve ugyanez működik, és menjenek el érdeklenül. És hangsúlyozom, igazán energiát az országba csak akkor lehet megtakarítani, ha abszolút komplexen vizsgálom a házat. A elhasznált, elfolyt tisztít egyenéget, azt fel tudom-e használni. Hagyj mondjak még egy példát. Ha mennek lefelé a Gábor Áron úton, balkézre ott a szembe egy barlang, vele szembe van egy épület, és a tetején jól lehet látni, van napelem, napkollektor, szélkerék, minden úristen ott van a tetején, tehát mindenki látja a szemlegyi barlangtól. Azt is több mint 10 éve terveztem kb. Na, hogy az úgy működik, hogy a napelem és a szélkerék megtermeli azt az áramot, amivel működik a ház. A nap egyik napkollektor rendszer, a csöves kollektor csinálja a melegvizet, és a hátsó napkollektor sor pedig egész nyáron nyomja az energiát le a földbe, ott mondjuk sziklás a talaj, nyomja az energiát le a földbe a sziklákba. És ezt az energiát használja télen az épület, amit ő egész nyáron betárolt a maga alatt lévő sziklába, és közel nulla energiával működik ez a 1000 négyzetméteres fűtött-hűtött ház.
Egy problémám van az eddig elhangzottakkal, hogy én azt látom, hogy az emberek nagy része Magyarországon kényszerpályán van. Hogy lehet ezt a kényszerpályát? Mert nyilván ezek nagyon jó megoldások.
Mondom, arra gondolsz, hogy nem tud komplexen
de hát, hogy komplexen, mert egy... mondjuk társasházba él, mert mondjuk akkor a beruházási költség, viszont nem szeretne fázni, és gyorsan valami, és nem akarja, hogy a gatyája rámenjen a rezsire, valami gyors prompt megoldás lett. Akkor ilyen ezek szerint nem létezik?
De már létezik, és fontos dolog az ugye, amióta a Zürich Egyetemnél ez a prof megváltoztatta az agyamat, azóta mindig arra koncentrálok, hogy a beruházás, tök mindegy, hogy szigetelés, vagy hőszivattyú, vagy mit tudom én, a gáz mennyiség leszorítása, akár serépkájában, tök mindegy, hogy annak a beruházási költsége milyen kamatot hoz az embereknek. Ez szerintem a legfontosabb. Mert ha én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ezek a beruházások 12 és 22% kamatot hoznak, attól figyel, mennyire jól van megcsinálva. Mindenkinek azt szoktam mondani, ha van pénze a bankban, akkor ezt ruházza be, mert ez hoz neki 12-20% kamatot. Addig, amíg tartják azt a gázárat, ami most van. De a gázár egyre magasabb, akkor ez a kamat neki is egyre több. Tehát mondok egy példát. Egy komplett geotermikus rendszer beruházási költsége mondjuk egy 300 négyzetméteres háznál mondjuk 12 millió forint bruttó. Ez általában azt jelenti, hogy egy évben 2 millió forinttal kevesebb a fogyasztása, tehát minden évben ez neki megtakarít 2 millió forinttal. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha van pénze a bankban, ahol nem kap kamatot, inkább ezt csinálja, de eszébe ne jusson 27% kamatot fölvenni azért, hogy ezt megcsinálja.
Igen.
Tehát mindenképpen javasolom, hogy olyan szakembereket keressen, ha már egy zsákpénzt elkölt, aki tényleg ért hozzá, és ne szaladjon be az első öltő nyakkendős pipeces kereskedő markaiba, aki össze-vissza hazudik neki. Van még egy probléma, ami nagy probléma. Ott megint csak egy irodaházba rendeltek igazsági szakértőnek, ahol a tulajdonos egy nagy irodaházban, 6 szintes vagy 6 emeletes volt, ahol gyakorlatilag, ahol a kereskedő egy prospektussal elcsábította a tulajdonost, és a prospektusban le volt az írva, hogy ez a berendezés plusz egy fok hőmérséklettel tartja a hőmérsékletet. Csak hogy azt nem írta vele a prospektusba, hogy ahhoz, hogy hűtésről fűtésre átálljon, az el kell telni 8 foknak. Most képzeljék el, hogy az irodába bementem egy ilyen irodahelyiségbe, ugye a fejük fölött van a levegőbe fúvó, az egyik az kabátba volt, a másik atléta tripóba, mert több hőszivattyú volt itt a tetején, a nevet nem akarom mondani, több ilyen volt, ami egyik, ahogy besütött a nap, akkor 8 fokkal meg kellett emelkedjen a szoba hőmérséklet, az, hogy átmenjen hűtésbe. Tehát az a legborzasztóbb, hogyha a magyar nyelvi prospektusokban hazugságok vannak, Ma még nincs olyan szabályzat, olyan jogszabály, hogy ezért meg lehetne büntetni a kereskedőt, és kárterítést lehetne követni. Tehát az a borzasztó, hogy ma majdnem minden kereskedő az hazudik a prospektusokat.
Amit akar, és ami az érdekeinek megfelelő.
Igen, tehát ezért a prospektusokat tegyék félre, referenciahely. Kérek 3 referenciahelyet, ami 5 éve
világos. Működik,
kérem a telefon, stb. És akkor nagyot nem csalódnak az emberek.
Nagyon köszönjük, szerintem ezek igen hasznos tanácsok voltak, úgyhogy köszönjük szépen, és szép napot kívánunk a továbbiakban.
Önöknek
minden
is
jót, viszont hallásra. Dr. Léderer András Jánossal, egyetemi docenssel, energetikai igazságügyi szakértővel beszélgettünk. Hát igen, sajnos az derült ki, ami eddig. Hogy...
Az, és vegyes érzelmek igen. Voltak a hallgatók, mert hogy többen nagyon tetszetősnek tartották az iménti beszélgetést, mások meg hiányoltak például, nem értették ezt a kamat dolgot például többen.
Pedig majdnem mindennel így kell eljárni.
Igen. Na mindegy, haladjunk tovább, méghozzá rövid hírek jönnek most Schmidt-Andi pennájából, aztán pedig egy könyvkiadónak a születésnapját fogjuk ünnepelni, meg a futóversenyek világába kalauzoljuk el a hallgatókat.
New York, London, Hongkong, Budapest.